Következnek a Klubrádió hírei.
3 óra. Csak nem 170 ezer család végtörlesztett február végéig, közölte a pénzügyi felügyelet. A Simicska nyerges céghálóra hívta fel a figyelmet az LMP a parlamentben. Daniel Cohn-Bendit is részt vesz a Milla március 15-i tüntetésén. Egyre jobb idő lesz, a hétvégén már a 20 fokot is megközelíti a legmagasabb hőmérséklet. Jó napot kívánok, Filip István Gábor vagyok. Csak nem 170 ezer család élt a végtörlesztés lehetőségével február végéig, közölte a PSAF. Majd negyedével csökkent az érintett devizahitelállomány a fix árfolyamú fizetés nyomán. Az elmúlt 5 hónap alatt összesen 1354 milliárd forint értékű devizahitelt törlesztettek fix árfolyamon. A Fidesz gazdasági holdudvara is szóba került napirend előtt a parlamentben. Az LMP-s Karácsony Gergely felszólalásában a Simicska nyerges céghálóra igyekezett felhívni a figyelmet. Felsorolta, hogy hány olyan vezető tisztségviselő dolgozik ma az államigazgatásban, akik korábban Simicska Lajos vagy Nyerges Zsolt közvetlen munkatársai voltak.
Simicska Lajos és Nyerges Zsolt közvetlen munkatársa vagy cégtársa volt a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség elnöke, a Közbeszerzési Tanács elnöke, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közlekedés felelős helyettes államtitkára, a kiemelt beszerzések támogatását vizsgáló államtitkár, a Magyar Villamosművek elnök vezérigazgatója. Nincs mit csodálkozni azon, hogy a Simicska nyerges cégháló minden fronton és minden piacon halálra keresi magát. Zászlós hajójuk a közgép. A kormányváltás óta a közgép és az általa vezetett konzorciumok több mint 200 milliárd forint értékben nyertek el közbeszerzéseket. Mindezt úgy, hogy elvileg egy fillér állami pénz sem juthatna, hiszen önök az alaptörvénybe írták, hogy csak olyan cég kaphat állami megrendelést, amelynek a tulajdonosi háttere átlátható. A közgép törvényesen titkolja, kik a tulajdonosai, az azonban tudható, hogy az igazgatóság vezetője Nyerges Zsolt, és áttételesen a tulajdonosai között van Simicska Lajos és a felesége is.
Válaszában a közigazgatási államtitkár azt kérte számon az LMP-től, hogy miért nem fordulnak a vádhatósághoz. Rétvári Bence ezzel lényegében nem Karácsony Gergely állításait tagadta, hanem a bizonyíthatóságot. Hozott anyagból, egyebek mellett újságcikkekből átvett részekből rakta össze a századvég gazdaságkutató a BKV finanszírozási reformjáról szóló koncepciót, írta az Origo. A kormányhoz közel álló elemző cég közbeszerzésen elnyert összesen bő 2 milliárd forintos megbízása, részeként hozták össze ezt a tervezetet. A kormány szóvivői kinevezésig Gíró Szász András tulajdonában lévő cég 2014 végéig elemzéseket és szakpolitikai tanulmányokat készít a különböző minisztériumoknak. A portál kérdésére a társaságnál azzal védekeztek, hogy csak 2 hetük volt elkészíteni a dokumentumot. Franciaországból is érkeznek a Milla március 15-i tüntetésére. Itt lesz többek között Daniel Cohn-Bendit EP képviselő is, aki korábban már többször is riasztónak nevezte a magyarországi helyzetet. A Libération mai számában ismert francia értelmiségiek szólítottak fel a tüntetésen való részvételre. Közben a hazai szélsőjobb is szervezkedik, mégpedig a demonstráció megzavarására. Erőszakos fellépésre biztatnak az egyik közösségi oldalon, arra, hogy 3-5 fős szabad csapatok a tömegbe berontva viperákkal támadjanak, majd gyorsan vonuljanak vissza. Abból indulnak ki, hogy a rendőrök úgysem tudnak megvédeni mindenkit, és bevinni sem. Újabb történelmi csúcsra drágul a benzin. Szerdától mindkét üzemanyagfajta árát 7 forinttal emeli a MOL. A benzin átlagára ezzel 437, a gázolajai pedig 439 forintra nő. Egy héttel ezelőtt a benzin drágult, a dízel árát viszont csökkentették. Végül az időjárásról. Napos, száraz idő lesz délután is, 13 fok körül alakul a hőmérséklet, és a következő napokban fokozatos felmelegedésre számíthatunk. A hét közepétől már 15 fok fölé emelkedik a hőmérséklet, sőt a hosszú hétvégén megközelíti majd a 20 fokot is. Friss hírek és időjárás jelentés legközelebb 3:30-kor a Klubrádióban.
Klubrádió. Tények, vélemények. Zöld klub. Környezetvédelmi magazin a Klubrádióban minden szerdán 14 órától. Zöld klub.
Szolidaritás.hu. A partnerség és a párbeszéd műsora. A mikrofonnál Törtei Takács Kriszta.
Hogy is van ez? A Vasas Szakszervezet egyetért az LMP népszavazási kezdeményezésével, de nem áll az aláírások gyűjtésének ügye mellé. De vajon miért? És egyáltalán ezzel segíti az ügyet, vagy nem? Vagyis hol vannak az érdekek határmesdjéi? Jó napot kívánok, Törtei Takács Kriszta vagyok. Katasztrófát emleget a Polgári Védelmi Dolgozók Érdekvédelmi Szövetsége. 800 közalkalmazottat bocsátanak el a katasztrófa védelemből. De azért szó lesz egy olyan ügyről is, ami némi bizakodásra adhat okot. A komáromi Nokiánál megszületett a megállapodás az elbocsátások feltételeiről. Ha lehet egyáltalán egy ilyen helyzetben humánusságról beszélni, akkor azt mondom, hogy itt legalább igyekeztek. És végül, de nem utolsó sorban, idén elmarad a Magyar Sajtó Napjának megünneplése. Meglepődtek? Vagy mégsem? Igen vagy nem, mi az okokról beszélünk már is a mai műsorban. Azonnal kezdünk.
Szolidaritás.hu. A partnerség és a párbeszéd műsora.
A sajtószakszervezet elnöksége a februári ülésén úgy határozott, hogy jelenleg nincsenek meg a feltételek a sajtónap méltó megünneplésére. A hallgatók kedvéért mondom, hogy a Magyar Sajtónapját évről évre március 15-én a sajtószabadság ünnepéhez igazítva szoktuk ünnepelni. Idén ez érdeklődés hiányába elmarad, mondom én ezt persze egy kicsit gonoszkodó jelzővel. Valójában nem erről van szó, egészen másról. A telefonál M. Lengyel László, a sajtószakszervezet társelnöke. Jó napot kívánok!
Kezdjük sokan, jó napot kívánok, üdvözlöm a Klubrádió hallgatóit!
Nagyon súlyos döntés ez, mondom én, mint újságíró.
Én azt hiszem, hogy igen, teljesen igaza van, de ennek ugye oka van. Egyszerűen körülnéztünk, megvizsgáltuk a közpolitika állapotát, a nyilvánosság állapotait és magának a szakmának az állapotait, és hát végül is mindezek alapján úgy kellett döntenünk, hogy nem sok ünnepelni valónk van.
Na, akkor beszéljünk erről, és a hallgatóknak azért egy mondatot közbevetnék. Ebben a műsorban, ebben az érdekvédelmi műsorban nagyon széles spektrumú az a kör, amikkel foglalkozni szoktunk. Magunkról, az újságírókról nem beszéltünk. Nagyon-nagyon kevésszer esett szó, úgyhogy most engedtessék meg, mert hogy azt gondolom, hogy a mi helyzetünk egy kicsit túlmutat a mindennapi életünkön. Úgyhogy akkor kezdjünk bele, hogy mire jutottak.
Hát igen, éppen ezért, mert magunkról nem szeretünk beszélni, és tulajdonképpen, hogyha magunkról beszélünk, akkor az mindig valamilyen formán politizálás, vagy legalábbis úgy tűnik föl a kívülállónak. Ezért óvatosnak kell lenni. Azon kívül, hogy egy ilyen szakszervezet nem nagyon tud radikálisabb lenni, mint a tagsága, és nem vagyunk homogének. Tehát minden oldalon megvannak a mi tagjaink. Ezzel együtt, hát mire jutottunk? Először is arra jutottunk, hogy ezen az ünnepségen a hagyományaink szerint mindig valaki tényleg neves, elismert, népszerű, és az országot, az országnak a politikai, mondjuk így, hogy elitjét, de valamilyen módon a sajtóra is rálátó módon a politikai elitjét képviselő meghívott vendégünk, vendégszónokunk volt. Többnyire vagy a köztársasági elnök, vagy az országgyűlés elnöke. Na most ugye, ha ma körülnézünk, bármelyikük meghívása nem föltétlenül sajtó és nyilvánossági okokból egészen más dimenziókat adna a mi belső ünneplésünknek. Ugye ez idáig világos.
Persze.
Folytathatom.
Igen, de én inkább azt gondolom, ne arról beszéljünk, hogy miért nincs ez az ünnep, hanem arról beszéljünk, hogy milyen állapotban van ma a magyar sajtó, hogy mi az, ami, hát amiről beszélni kell, vagy amit már nem lehet tovább elhallgatni.
Világos. Hát a magyar sajtó elsősorban olyan állapotban van, mint maga az országnak a nyilvánossága, az országon belül folyó párbeszéd, vagy annak a teljes hiánya. Ugye találkozott, és nem volt ez semmilyen módon összehangolva, teljesen véletlenül találkozott a mi nyilatkozatunk a MOSZ március 15-e kiadványával. Ahol
az a Magyar Újságírók Országos Szövetsége, teszem zárójelben.
Igen, ahol egyrészt a sajtószabadság 7 feltételével foglalkoznak, másfelől pedig hát a Mérték Médiaelemző Központ kiadta a sajtó, a nyilvánosság, a média állapotairól a maga nagyon-nagyon alapos szakmai elemzését. Ehhez én még csak annyit tennék hozzá, hogy nem kell a sajtószabadságot szűken és archaikus módon értelmezni, és nem is szabad a mai viszonyok között. Tehát nem lehet azt mondani, hogy az újságírók szabadságáról van szó. Nem lehet arról beszélni, hogy kimondhatunk sok mindent, amit esetleg más körülmények között nem mondhatott ki a szakma. Itt a társadalom állapotát kell megvizsgálni.
Én a múltkor voltam egy társaságban, és voltak ott olyan emberek is, akikkel nem ismertük egymást, kérdezték, hogy mivel foglalkozom, és az a megjegyzés hangzott el, hogy én egy média napszámos vagyok. Én ettől persze teljesen kiborultam, de azt gondolom, hogy ez a szó összetétel jól kifejezi hát a sajtóról a külvilágnak alkotott jelenlegi képeit.
Milyen érdekes, talán szerepel a mi nyilatkozatunkban, ha jól emlékszem, szó szerint ez a kifejezés. Ezek szerint kijutott a szakmán túlra is, hogy nincs meg az az intézményrendszer, az a független társadalom által fönntartott intézményrendszer, amelyik a társadalom tudatos tagjait ellátja olyan hiteles információkkal, amelyek egy logikus és célszerű életvezetést tudnak számukra biztosítani, már pedig ez volna a nyilvánosság feladata. Innentől kezdve bárkit, aki információt ad embereknek, valahova elhelyeznek, valahova beskatujáznak, és végső soron, ha már igazán nem akarják bántani, nem mondják szócsőnek, propagandistának, nem tudom minek, akkor azt mondja, hogy média rabszolga, média napszámos. Teljesen igaza volt annak,
egyébként
aki ezt mondta.
Az arról is keveset tud a külvilág, hogy ugyan én most a sajtószakszervezet társelnökével beszélek, de nagyon keveset tudnak arról az emberek, hogy a sajtóban igazán nincsen nagy tömegben szakszervezeti tagság. És hogy ennek az oka az pontosan a média cégekben, tehát ahol alkalmazásban vannak az újságírók, ott keresendő, miközben én is mondjuk például ezt az érdekvédelmi műsort vezetem, igen meglepő, hogy az én szakmámban mennyire rosszul és alul szervezettek az emberek.
Így igaz, mi is elsősorban az írott, nyomtatott sajtóban találtuk meg a tagjainkat. Vannak még testvérnek, társnak tekintett, és velünk egy konfederációban tömörült, nálunk is lényegesen kisebb szakszervezetek, ők főképpen a közmédiánál dolgoznak. Na most például, ha ránézünk a szolidaritásra, vagy az újfajta szakszervezeti mozgásokra, akkor rá kell jönnünk, hogy teljesen másképpen kell a szakszervezetről gondolkodnunk. Itt már nincs felülről épített szakszervezet, vagy rájönnek az emberek arra, hogy magukra maradnak és kiszolgáltatottak maradnak akkor, hogyha nem tudnak tényleg saját aktivitásból, saját áldozatból, és mondjuk így, hogy a saját érdekeknek az artikulálásából létrehozni egy csak nekik, csak értük lévő, és tényleg a sajátjuknak tekinthető szervezetet, akkor nagyon nehéz dolguk lesz a későbbiekben bármilyen munkaügyi, bér, kollektív alkú vagy hasonló helyzetbe, vitába kerülnek. És tulajdonképpen ezzel a nyilatkozattal mi úgy nagyjából le is vertük azt a karót, hogy kérem, itt vagyunk, tessék, így nézünk ki, nagyjából így látjuk a helyzetet, ehhez keresünk partnereket, szövetségeket, de tagokat is, igen. És hogyha ez valakinek, másnak, bármilyen szervezet erőnek a véleményével kvadrál, akkor mi nagyon szívesen nyújtjuk a kezünket.
Én szerintem ennek, hogy nem lesz március 15-én Magyar Sajtónapja idén, vagyis 2012-ben, az is az üzenete, hogy mi a magyar sajtó jelenlegi állapotában, amikor nagyon nincsen semmiféle összetartás, el tudtunk jutni idáig, de remélem, hogy ez háromszor fordulhat elő, először utoljára és soha többet, és jövőre ismét meg fogják rendezni a Magyar Sajtónapját. M. Lengyel Lászlóval, a sajtószakszervezet társelnökével beszélgettem egy kicsit, és hát tulajdonképpen, ha még haragszik is azért, amit mondok, mi most március 15-e előtt néhány nappal egy kicsit megünnepeltük magunkat, még ha nem is úgy, ahogy szoktuk, de legalább bő 10 percet arra szántunk, hogy rólunk, magunkról, újságírókról beszéljünk. Köszönöm a beszélgetést.
Így szabad, így szabad és kell is ünnepelni. Köszönöm szépen a lehetőséget.
Viszontlátásra.
Szolidaritás.hu. A partnerség és a párbeszéd műsora.
Reklám. Könyvakcióval várjuk a tavaszt. Húsvétig több száz szkolár gyerekkönyv, album, szépművészeti mű, 40-70% kedvezménnyel a Rádai utca 25-ben.
Ön szerint elképzelhető a reggel, a reggeli gyors nélkül, a délelőtt az ötös nélkül, a délután a könyvek, a jogvédők, a közlekedés, a megbeszélés és a szabadság nélkül, a hétvége a klub délelőtt és a hetes stúdió nélkül? Talán el, de az biztos, hogy sokkal rosszabb lenne. Ha szeretné megelőzni a csendet, most tehet ellene. Gyorsan lépjen be ön is a Hadd Szóljon Egyesületbe.
Kedves hallgató! Önre is számít a Klubrádió. Legyen a Hadd Szóljon Egyesület pártoló tagja. Minden fontos részletről tájékoztatjuk a 437-6749-es telefonszámon, valamint a Klubrádió honlapján. Hadd Szóljon! Programajánló.
Babos Gyula vagyok. Március 14-én este várom Önöket a RAM Kolosseumban, Balansz elnevezésű világzenei formációmmal.
Horváth Korné vagyok. Szeretettel várom Önöket az est második részében, Dörnyei Gáborral, a Thunder Duo-val, március 14-én a RAM Kolosseumban.
Reklám hangzott el.
A lényeg. A Klubrádió krónikája minden hétköznap reggel, délben, délután és este. Szolidaritás.hu. A partnerség és a párbeszéd műsora.
Katasztrófától tartanak a polgári védelembe, hogy miért állítom ezt, ezt mindjárt meg fogják érteni. A telefonnál ugyanis már itt van velem Talabér Zoltán, a Polgári Védelmi Dolgozók Érdekvédelmi Szövetségének elnöke. Jó napot kívánok!
Köszönöm, jó napot kívánok, és üdvözlöm a kedves hallgatókat.
Nagyon elkeseredett az, amit én olvastam. Nagyon-nagyon borulátó képet vázoltak Önök föl. Osszuk meg a hallgatókkal, hogy miről is van szó.
Tulajdonképpen mi továbbra is kitartunk amellett, az állításunk mellett, hogy tovább folyik az OKFN a védelmi rendszereket széttörő, a szakmaiság és a szervezet korszerűsítés állarcába bújtatott, az állampolgárok védelmét biztosító rendszereknek a folyamatos és tudatos szétrombolása.
De miből gondolják?
A polgári védelem rendszere szinte teljesen, a tűzoltó tevékenység pedig jelentős mértékben szenved el veszteséget. Annak a korszerűsítésnek nevezett szervezet leépítés során, amelyet most 2012-ben április 1-ig, és majd azt követően is még más ütemekben végrehajtanak.
Ugye arról van szó, hogy 800 közalkalmazott munkahelyét szüntetik meg.
Körülbelül 800, lehet, hogy 900. Igazából biztos adatot nem tudunk, mert a munkáltató rejtegeti ezeket az adatokat. 800-at mond, de a mi ismereteink szerint, és az ő honlapjukon is körülbelül 950 főről beszélnek. Annyit még azért hozzá szeretnék fűzni, hogy ez a 800-950 közalkalmazott, ez a 2011 évi hivatásos katasztrófavédelmi szervezetnek az 50%-a. Mert az akkori szervezet, ugye azt azért ismerni kell és tudni kell, hogy 2012. január 1-én vett egy integráció, amely a tűzoltóságnak az állami feladatrendszerbe történő visszavételével történt meg, és így lett a katasztrófavédelem most a valamikori katasztrófavédelmi hivatásos szervezet 1840 fős létszámával együtt most egy olyan 10.811.000 fő. Tehát gyakorlatilag most ez egy csalóka képet mutat, mert azt mutatja, hogy 11.000 főből küldenek el 800-900 főt. Nem. A valódi létszám az a 1840 fő, hiszen az foglalkozott a hivatásos katasztrófavédelmi feladatokkal, és ebből küldik el azt a közalkoti létszámot, ami akkor olyan 1100 fő körül volt, annak a, mint egy majdnem 90%.
De a kérdés persze az, hogy kiket küldenek el, azokat, akik effektív az operatív munkában részt vettek, vagy azok, akik úgymond a háttérben voltak, tehát ahogy régiesen mondják, inkább irodisták voltak, kiszolgáló személyzet.
Én azt tudnám mondani Önnek, hogy ma irodista nem létezik, ma Jolly Jokerek vannak, egy ember 4-5 munkakört lát el sok esetben a közszolgálatban, ez általában jellemző a katasztrófavédelemnél is, és azok a közalkalmazottak, akik úgymond irodai munkát látnak el, ellátták a kolontári, a devecseri katasztrófáknál, valamint a fedelényjárvíznél, tehát ők ugyanúgy ott voltak és részt vettek a irányítói tevékenységben. Ezek jól képzett emberek, 30 éve itt dolgoznak.
De mit csinálnak? Mondjon példákat.
10 év alatt egy fillér béremelést nem kaptak, mert be volt fagyasztva a bérük. Ezek azok az emberek, akik már máshova nem mentek el, bíztak abban, hogy majd egyszer jóra fordul itt a soruk. 30 éves szolgált idejük van itt a katasztrófa védelmnél.
Konkrétan Kolontáron, Devecseren mentettek, hogyha már felhozta az iszap katasztrófát?
Konkrétan Kolontáron, Devecseren közvetlenül is részt vettek közalkalmazottak a mentőmentesítő és a kárenyhítő munkákban, de közvetve a logisztikai feladatok, a pénzügyi feladatok és egyéb területen ellátták mindazokat a feladatokat, amelyek ehhez kapcsolódóak. Tehát nélkülük ez a feladat nem ment volna.
Én értem, csak azt szeretném még egyszer akkor megkérdezni, hogy kikből tevődik ki ez a, mondjuk azt nagyjából 800 fő.
Ezek a helyi szerveknél és a területi szerveknél nagyjából az állomány 50%-a, azaz a kirendeltségeken azok a lakosságvédelmi előadók, akik végzik a munkát, mert az egy hivatásos tiszt mellett, aki a kirendeltségeken dolgozott. Korábban. Most ezek az emberek nem fognak létezni, nem lesznek, sőt nem is lesznek kirendeltségek, mert a kirendeltségeknek a jelentős részét megszüntette az OKF, úgymond korszerzsítés címén a tűzoltóságokhoz csapta hozzá. Tűzoltó munka egészen más, mint a katasztrófavédelmi munka, azok műszaki mentő munkák, a katasztrófavédelmi, meg a polgári védelmi teljesen más feladatrendszer.
Bocsánat, nekem, mint külső szemlélőnek, illetve azt mondom, mint egyszerű magyar állampolgárnak úgy tűnik, hogy egy másfajta, egy koncentrált katasztrófa védelmi rendszert építenek föl, ami az én gondolatom szerint talán gyorsabban és koncentráltabban tud reagálni. Rosszul gondolom el, hogy ennek az újragondolásának az eredménye az, hogy azok, akik helyben vannak, azoknak a felét építik le.
Én meg azt mondanám önnek, hogy ön, mint állampolgár, ha csak azt nézi, hogy az elmúlt időszak katasztrófa eseményeit ez a szervezet jól kezelte, és semmi probléma nem volt a reagáló képességgel, akkor mit kellett ezzel javítani? Ez egy álságos dolog, amit most csinálnak. Szépen mögé bújnak egy szervezet korszerűsítésnek az álszája mögé, miközben azt mondják, hogy korszerűsítik a szervezetet. Kérdezem én öntől, mennyibe kerül ma a közalkalmazott a munkaerőpiacon? Harmadiban, mint egy hivatásos.
Na de akkor mi nem megy ki a játék? Akkor én elfogadom, amit ön mond, akkor mi önnek a gondolata, hogy miért jó ez, hogy tapasztalt szakembereket, ön is mondta, hogy van, aki már 20-30 éve ott dolgozik, hogy tapasztalt szakembereknek útilaput kötnek.
Én nem értek benne semmi rációt, pontosan azért mondom, hogy rombolják a rendszert, mert nem korszerűsítik, hanem rombolják. Rombolják azzal, hogy elküldik ezeket az embereket, mert nem tudják a drágább, a többe került hivatásost megfizetni. Kérem, elküldenek 800 valamennyi közalkalmazottat. Ezeknek a közalkalmazottnak harmad annyiba kerül, mint egy hivatásos, és azt mondják, hogy közben hivatásokat vesznek fel a helyükre. Hány hivatásos? Nyilván nem tudnak annyi hivatásost fölvenni, amennyi hivatásost föl szeretnének venni. 2011 évben 500 milliót vontak el az OKF-től. Nem töltötték fel azt a 100 főt sem, akit annak idején az OKF kapott 2011-ben azért, mert azt mondták, hogy legyen gyorsabb reagáló képesség. Tudja ezt a 100 főt mire fordították? Központi állományba került pénzügyi feladatoknak a végrehajtására. Semmi másra nem kerültek a helyi területi szervekhez, központi szervekhez kerültek, ahol ugye természetesen gyorsabban kell reagálni a katasztrófákra. 2012-i költségvetés még úgy is, hogy összevonták a tűzoltóság és a katasztrófavédelem költségvetését, csökkent, mint egy 3-400 millióval.
De hát ezt ön is tudja, meg én is, hogy bocsánat.
Ezt a gyorsabb reagáló képességet megteremteni, miből fogják a béreket előteremteni azokra az emberekre, akiket ők ugye terveznek fölvenni.
Azok, akiket el fognak küldeni, azoknak az átlag életkora az nagyjából azonos-e? Idősebbek, fiatalabbak, tehát mit lehet róluk mondani?
Hát ezek idősebb emberek, 50 év körüli emberek, akiknek még ugye a mai nyugdíj törvény szerint azért van még egy jó pár évük hátra a szolgálatból. Tehát ezek az emberek gyakorlatilag jól képzett, tapasztalt emberek, és harmadannyiba kerültek az országnak, a katasztrófavédelemnek, mint amennyibe egy hivatásos tiszt kerül.
De ha a helyükre fiatalabbakat vesznek föl, ugye a tűzoltóságnál meg pont az volt a probléma, hogy miért kell idősebb embereknek dolgozni, a szolgálati nyugdíjat miért vonták meg, mert ugye egy 50 éves tűzoltó már nem tud annyit fizikailag sem, mint egy 30 éves. Nem lehet-e ennek a logikának a mentén azt gondolni, hogy fiatalokkal fogják föltölteni, és pontosan azért az idősebbeket küldik el, mert hogy azt gondolják, hogy ők már nem tudnak különböző nagyon kemény katasztrófa helyzetekben úgy dolgozni, és ezt a tűzoltóktól szedték, hisz a tűzoltók voltak, akik mindenütt ezt nyilatkozták.
Már nem a fizikai erő, meg a gyorsaság számít, ugye nem az a lényeg, hogy minél hamarabb fölmásszon valaki, nem tudom, 88 létrafokot, hanem itt minőségi szakmai munkát kell végezni, ahhoz nagyon sok tapasztalat kell, jól képzett emberek kellenek, tehát ez nem egy műszaki mentő munka, a katasztrófavédelemnek az a része, ami a lakosság védelmét és a védekezésnek a megszervezését, a logisztikáját, a szellemi részét képezi, hanem ez egy komoly tervező-szervező munka. Ide olyan emberek kellenek, akiknek tapasztalataik vannak, akik részt vettek árvizeknél, akik részt vettek különböző műszaki katasztrófáknál, akik ismerik ezeknek a feladatrendszernek a lényegét, tudják, mit jelent az, hogy kimenekítés, tudják, hogy mit jelent az, hogy kitelepítés, tudják azt, hogy mit jelent műszaki mentés, ellátás. Tehát egy csomó olyan dolgot kell ezeknek az embereknek megtanulni, ami gyakorlatilag ugye lehet, hogy egy fiatal elvégzett egy zsinit, vagy elvégzett egy katasztrófavédelmi felsőfokú képzést, de nem biztos, hogy van gyakorlata. Nem probléma az, ha fiatalokat akarnak felvenni. Én nehogy azt gondolja, hogy mi az ellen vagyunk, hogy itt a fiatalok munkához jussanak. Én azt mondom, hogy a fiatalok persze jussanak munkához, becsüljék meg azt az 50 éves dolgozót, aki 30 éve itt dolgozott. És ez az 50 éves dolgozó alkalmas még a munkára. Tehát igazából nem kell semmiféle érvet kitalálni azért, és semmiféle álságos, szépen hangzó, jól hangzó mondatok mögé bújtatni itt az embereknek a tulajdonképpeni kirúgását. Mert kirúgják az embereket, kérem szépen. Kirúgják úgy, hogy mert szakszereti tag volt, mert közalkalmazott, mert 50 éves. Miért kell ezeket az embereket kirúgdosni? Nem értem, ezért állítjuk mi azt, és sosem mondtuk, hogy csak fiatalok kellenek ide, hogy itt folyiknek a rendszernek a szétverése. Folyik a szétverése, mert ez a rendszer nem lesz képes, hogy gyorsabb reagáló képesség. Hogy fog gyorsabban reagálni azért, mert hivatásos, az, aki hivatásos. Mondja meg nekem, hogy mitől lesz gyorsabban reagáló képesség egy hivatásos tisztek, mint egy közalkalmazottnak, aki ugyanolyan munkakörülmények és ugyanolyan munkaköri leírás és ugyanolyan elvárások között teljesít.
Ön is tudja, meg én is, hogy én erre nem tudok sajnos válaszolni, az időnk viszont lejárt. Hát nem túl jó hangulatú volt ez a beszélgetés. Köszönöm szépen minden esetre, hogy megosztotta a Klubrádió hallgatóival a gondolatait. Talabér Zoltánnal, a Polgári Védelmi Dolgozók Érdekvédelmi Szövetségének elnökével beszélgettem. Minden jót kívánok, viszontlátásra.
Én is köszönöm szépen, minden jót kívánok, viszontlátásra.
Szolidaritás.hu